Kedves gyülekezet, a harmadik résszel folytatjuk, ami a bálványaink sorozatban június és júliust követi, most augusztus elején. És olyan jó volt együtt énekelni olyan dalokat, amelyekben támogató szövegek voltak, akár a mai alkalomhoz is. Például az, hogy minden bálvány porba hull előtte, erről is énekeltünk ma reggel. Meg arról is, hogy az élő Isten az rendíthetetlen, ugye? És az a helyzet, hogy a bálványok azok előbb-utóbb leomlanak, jönnek, mennek, de az élő Isten pedig megmarad, rendíthetetlen, ott marad. Olyan ez, mint a víz, ami kitölti a rendelkezésére álló teret. Az életünkben, amikor bálványok foglalják el a legfontosabb helyeket, akkor nincs más megoldás, mint hogyha az élő Isten belép, és kiszorítja onnan a nem odaillő tárgyakat, személyeket, gondolatokat, eszméket. Na hát, ma reggel egy pár gondolatot ismétlünk, és készültem a gyerekeknek is azért egy-két gondolattal, aki bennmarad, de hogyha van közös alkalmatok, akkor nyugodtan tudtok együtt is lenni. Mert hogy később egy olyan történet jön elő, amiben a főszereplő egy olyan korú kislány lesz, mint amilyen ti is voltatok hármatok közül, akik itt elől álltatok. Egy nagy példa előttünk. Az elmúlt hónapokban is a bálványok téma kapcsán az Isten igéjét néztük meg előzetesen, hogy mit mond erről a témáról. Az Ószövetség és az Új Szövetség is beszámol ebben a témában. Hadd meg Izrael, az Úr, a mi Istenünk, egyedül az Úr. Ebben a híres Sömá nevezetű zsidó imában, gondolatban is előkerül az Istennek az egyedül valósága. Aztán az Új Szövetségben János apostol erre hívja, erre buzdítja, figyelmezteti a rábízottakat. Gyermekeim, őrizkedjetek a bálványoktól. Az elmúlt két alkalommal megnéztük a család, vagy a gyermek bálványát, hogyha ilyen helyre kerül, például Ábrahámnál, illetve megnéztük a szerelem, a kapcsolatok bálványát, hogyha ilyen helyre kerül egy kapcsolat, mondjuk ilyen helyzetbe került Jákob, vagy a samáriai asszony. A mai alkalommal szeretném, hogyha a különböző bálványtípusok közül most a sikerre, vagy éppen a pénzre tudnánk koncentrálni. Mindannyiunkat érint ez a téma. Pénzből élünk, hatalmat gyakorolnak fölöttünk, vagy vannak ránk bízottak is. Vágyunk a figyelemre, a sikerre. Dolgokat el kell érnünk az életben, nem mindegy, hogy hogyan. Szóval nem mellékes ez a téma egyikünktől sem. A pénz kapcsán a Biblia egész sokat ír erről a témáról. Ha valaki a sáfárság témával foglalkozik, akár Jézus vagy az evangéliumok nyomán több mint 2000 ige verset talál. Ez egy nagyon jó téma, most nem megyek bele, csak ajánlom nektek a vizsgálatra. A pénz kapcsán el kell mondjuk, hogy nem a pénzzel van gond, hanem a pénznek a szerelmével. Mint ahogy nem a szerelemmel vagy a társal van gond, hanem hogyha a társad válik bálványá Istenné az életedben. A pénz kapcsán tehát fontos tudnunk, hogy egy jó használati eszköz legyen. A hatalom vagy a siker is lehet egy jó eszköz az Isten kezében, viszont ma két olyan bibliai példát hozok, a másodikat bővebben, az elsőt rövidebben, ahol az illető komoly mélységet kellett, hogy megéljen, mert bálvány volt az ő életében, a hatalom bálvány volt, a siker, és Isten mélyre vitte, hogy föl tudja utána emelni. Ahogy az elmúlt két hónapban megnéztük az igének a diagnózisát az emberre nézve, most is szeretném felvillantani nektek. Azt mondja a Biblia tehát, hogy mi emberek, tehát megismerjük Istent, minden embernek van valami fogalma róla, a Teremtőről, de mégsem őt tartjuk a legfontosabbnak, legértékesebbnek, hanem más dolgokat. Na hát, hogy mi mindent, erről ír a Róma 1. Megismerték Istent, mármint mi, az emberek, mégsem dicsőítettük vagy áldottuk Istenként, hanem a halhatatlan Isten dicsőségét felcseréltük, és engedjétek meg, hogy így személyesen folytassam a megfogalmazást, felcseréltük emberek, madarak, négylábúak és csúszómászók képével. Az Isten igazságát hazugsággal cseréltük fel, teremtményt imádtuk és szolgáltuk a teremtő helyett, aki áldott mindörökké. A Biblia gondolati ívét végigviszi az, hogy a teremtésben Isten megteremti az embert, hogy szeresse, értékesnek tartsa, és ő legyen számára a legfontosabb. Az ember lecseréli az Istent, mindenféle pótlékokat talál, emberekben, madarakban, négylábúakban, mindenféle tárgyban, és jön a szent csere, vagy a helyreállítás lehetősége, amikor az Isten az ő fián keresztül, az ő váltság halálán keresztül újra kapcsolatba lép az emberrel, és arra hívja, hogy adja föl azokat a területeket, azokat a tárgyakat, személyeket, gondolatokat, amelyek máshoz kötik bálványként, és térjen vissza hozzá. Megtörtént a kezdet kezdetén, és mindannyiunk életében ez az alapállapot, az élőisten lecserélése, viszont az Isten arra hív bennünket újra és újra, hogy visszaszeressen magához, és ez a felcserélés helyre jöjjön, és visszacserélődjön ő az első helyre. Ahogy az elmúlt alkalmakkor is említettünk példákat arra, hogy mik lehetnek bálványok, mert amikor kimondjuk ezt a szót, hogy bálványok, akkor gyakran eszünkbe jutott egy amulett, vagy egy szobában, egy polcon levő kis Buddha szobor, vagy bármi más. Jóval többről van szó. Olyan területek lehetnek az életünkben, mint például a szerelem, amely az ember értékessége iránti vágyat mozgatja. Itt a baloldali oszlopban felszíni bálványok vannak, a jobboldaliban kékkel pedig rejtett bálványok. Ez lehet egy nagy felismerés számunkra, hogy a felszíni bálványaink mögött gyakran találhatóak rejtett bálványok. Ma a fő két terület a pénz mögött rejlő biztonság iránti vágy, illetve a siker mögött rejlő fontosság iránti vágy lesz. Egyébként, hogyha végig gondoljuk a szívünkben, fejünkben, hogy mi a mi életünkben most olyan terület, személy, bármi, ami bálvány helyét tölti be, akkor ebbe a képletbe behelyettesítve választ tudunk adni magunknak. A képlet így szól, csak akkor van értelme az életemnek, akkor vagyok értékes, ha bizonyos személy, vagy tárgy, vagy élmény, vagy gondolat szeret, tisztel, megtörténik, megkapom. Ki be tudja helyettesíteni az életében, hogy hogy áll most. A bibliai példák, amik előkerültek az elmúlt hónapokban, ahogy említettem, Ábrahám és például Jákob volt. Ma főleg a következő két szeméről lesz szó. Námáról, aki egy saját sikereiben bízó élőhalottként kellett, hogy magasról mélyre jusson, hogy utána felemelkedhessen, de már nem egyedül, hanem az Istennel. Illetve Nabukodonozor király, szintén ószövetségi nagyhatalmú alak, aki óriási nagy méltóságra és hatalomra tesz szert, tehát sikerben, pénzben nagyon-nagyon elől jár, hasonlóan, mint Námán, viszont beleőrül ebbe a hatalommániába, mély bukás követi, és ebből következik a felemelkedés. Megnézzük közelebbről ezt a két bibliai történetet, hogy példaként szolgáljon hozzánk. A két történet után lesz néhány új szövetségi vetület, új szövetségi tanulság számodra és számomra, és igyekszem rövid lenni azért, hogy tudjunk utána beszélgetni 10 percet, negyed órát, ott, ahol ültök majd kisebb körökben, ahogy ezt tettük júliusban is, meg júniusban is. Azért szeretném ezt, mert egyrészt nincsenek házi csoportjai nyáron, másrészt pedig azt figyelem meg, és azt tapasztalom, hogy a gyülekezeti alkalom előtt és utáni beszélgetéseinkben inkább személyes közösségi témák jönnek elő, de hogyha kapunk időt és teret a lelki témákat elővenni, akkor az lehet egy áldás, úgyhogy szeretnénk most erre is a rövidebb prédikáció végén lehetőséget adni. Kezdjük tehát Nabukodonozorral röviden, és utána Námánnal egy kicsit hosszabban. Itt van ez a király, ószövetségi egyik nagy alak, aki magasra jut, és aztán csúfos bukás lesz az ő vége, de aztán újra felemelkedik. Néhány ige, amelyről beszámol a Dániel könyve 4. fejezet. Mindez meg is történt Nabukadnetszár királlyal. Mi ez a mindez? Lát egy látomást, lát egy proféciát, és Isten megüzeni neki, hogy mi lesz a következménye annak az életmódnak, annak a gondolkodásmódnak, amit ő követ. Egy bizonyos idő elteltével, ahogy írja a Biblia, 12 hónap múlva, amikor királyi palotája tetején sétált Babilonban, akkor bekövetkezik a bukás. Nem volt gond azzal, hogy nagy hatalomra tett szert, talán azzal sem, hogy óriási vagyont halmozott föl, a gond inkább belül a szívben mutatkozott. Isten mindent lát. És látta azt, hogy ez a király, ahogy képzeljük el, sétál a palotája tetején, látja az ő birodalmának a közeli részeit, látja esetleg a dolgozó munkásokat, látja esetleg a palotájának az aranyozott homlokzatát, látja esetleg a raktárainak az oldalát, és minden eszébe jut, hogy igen, ezt én hoztam létre. Igen, ezek az emberek miattam vannak, az én szavammal bármit megtehetek, egy szót szólok, és ők már nincsenek. Igen, az én raktáraimban elegendő mennyiségű pénz és élelem van. Hát tulajdonképpen, ha mindenki tőlem függ, akkor az azt jelenti, hogy én vagyok az Isten. És elképzelhető, hogy ilyen gondolatokra jut el ez a király. Egyébként nincs is távol ez a gondolat, akár még hív emberektől is. Amikor jól megy az életünk, és esetleg az embernek az egészsége jól szolgál, az embernek a kapcsolatai úgy néz ki, hogy rendben vannak. Az ember úgy tudja, hogy a pénztárcájában meg a bankszámláján is van bizonyos mennyiségű tartalék. Akkor nagyon könnyű egy olyan helyzetbe belekerülnünk gondolatban, hogy kicsit Istentől könnyen tartok távolságot, hiszen nem szükséges tőle olyan nagyon függnöm, hiszen rendben vannak az életem legfőbb területei. Ez egy nagy csapda, és bárhogy áll most a te életed, vagy az enyém, mindig fontos tudnunk azt, hogy kitől függünk. A bukást gyakran megelőzi az a fajta felfuvalkodottság az ember szívében, hogy rendben mennek a dolgaim. Kapcsolatilag, anyagilag, munkahelyileg, tanulásban, vagy mentálisan egyéb dolgokban, hogy én rendben vagyok, fel vagyok készülve. Az történik ezzel a királlyal, hogy azon nyomban beteljesedtek ezek az igék Nabukadnetszáron. Milyen igék? Száműzték az emberek közül, füvet evett, mint az ökrök, és az ég harmatja áztatta testét. Valahogy így, ahogy ezen a képen látszik. Elég nagy a kontraszt. Mind a kettő ugyanaz a személy, csak az egyik egy nagy méltóságban áll meg az ő birodalma csúcsán, a másik esetben pedig mesztelenül, szinte az emberi mi voltából kivetkőzve. Nagyon érdekesen és szókimondan írja le a Biblia, hogy mi történt ezzel a királlyal. Szinte nehezen tudjuk elképzelni, hogy mit jelent az, hogy megnő az ő szőre, kinőnek a karmai, úgy táplálkozik, mint az állatok. Valószínű ennek a mondani valója, amit üzenni akar, az még fontosabb szinte, mint hogy most fennakadjunk azon, hogy szó szerint mi is történt Nabukodonozorral. A lényeg az, hogy kivetkőzik emberi mi voltából. És ez is egy fontos üzenet, amire jutok, és át szeretném neked adni, akkor tudsz igazán ember lenni, eredeti ember, hogyha a te Istened az élő Isten. Mert hogyha egyéb bálványaink töltik be az életünk központi helyeit, akkor kivetkőzzünk az emberi mi voltunkból. Lehet, hogy éltünk már mi is így, vagy ismerünk olyanokat munkahelyen, rokonsági vagy szomszédi körben, akik úgy futnak a pénz után, úgy futnak kapcsolatok után, ami olyan dolgokra készíteti őket, ami már nem méltó egy eredeti emberi élethez. De jön megoldás, felemelkedés. A bukás után, amikor az ember szívét az Isten eléri, megérintező kegyelméből hitelt alázatot ébreszt, akkor van mindig út a felemelkedésre. Van mindig lehetőség a felemelkedésre, mert még most nyitva van a kegyelem. És ez olyan jó, hogy egy ilyen korban élhetünk. Ez a király, ez átélte azt, hogy az Isten az adott neki egy új esélyt. Átvált a Dániel 4 egy személyes hangvételre, egyes szem első szemére, figyeljétek. Amikor eltelt ez az idő, nem tudjuk mennyi idő, de a bukás után eltelt egy bizonyos idő, feltekintettem az égre, és értelmem visszatért. Áldottam a felségest, dicsőítettem, és magasztaltam az örökké élőt. Abban az időben értelmem visszatért, és király uralmamhoz méltóan visszatért tündöklő dicsőségem is. Figyelitek a sorrendet, hát nem rögtön a dicsőség a hatalmat ért vissza, és akkor utána rájött, hogy miket tett, hanem fordítva. Isten megnyitotta az ő értelmét, és utána ennek következményeként visszatért a korábbi hatalma, helyre állt. A helyreállás, amire Isten hív minket, elveszettségünk és bukottságunk okán, amiben a bűneinkben vagyunk természeti emberként, arra mindannyiunknak van lehetőségünk és felelősségünk, úgy hiszem. A megtérés, metanoia, gondolkodásváltás, az nagyon gazdag értelmű szó. Ugyanazt mondom magamról, amit az Isten. Tehát, hogyha Isten azt mondja rólam, hogy bajban vagyok, vannak bűneim, elbukott állapotban vagyok, akkor következik be a helyreállás, amikor odaállok, és azt mondom, Istenem, igazad van. Kimondom azt, hogy amit te mondasz rólam, ami a te diagnózisod rólam, az igaz, ezt kimondom, kinyilvánítom, és elindulok a visszafordulás, a gondolkodásváltás útján. Visszatért ennek a királynak az értelme. Az udvari emberek és a főurak fölkerestek engem, visszahelyeztek királyságomba, és még nagyobb hatalomra jutottam. Ez történik ezzel a királlyal. Felfúvalkodottság a sikerben, pénzszeretetben. Bukás belátta az ő helyzetét. Isten hitet alázatot ébreszt, értelme visszatér, és felemelkedik, nem is akármilyen helyzetben. Egy hasonló történet Námánról, aminek a csúcspontja majd egy új szövetségi utalás lesz, természetesen Jézus Krisztusra, de nagyon érdekesnek találtam ezt a történetet megint, abban a tekintetben, hogy ez a királyi tisztviselő, Szír Námán nevű férfi egy magas méltóságból alacsony és bukott helyzetbe, betegségbe, vesztességbe kerül, és valami oknál fogva, amit látunk majd a történetből, felemelkedik, és meg tud gyógyulni, és újat tud kezdeni. Mi minden volt szükséges ehhez? Betegség és a gyógyulás története Námánnál, hasonló módon, mint ugye Nabukodonozornál, felemelkedés, felfúvalkodottság, bukás és felemelkedés. Azt írja a Biblia, 2 Királyok 5-ben, erről a hadseregparancsnokról, hogy Námán Arám királyának hadseregparancsnoka, nagyra becsült ember volt ura előtt, és tekintélyes, mert általa szabadította meg az úr Arámot. Ez a férfi erős vitéz volt, de bélpoklos lett. Itt van ez a bevezető első mondat, ami nagyon felemeli ezt a férfit, és több olyan dolgot mond el róla, amiről egyikünk sem álmodhatna, vagy nem vagyunk ilyen helyzetben. A végén a de után jön egy rövid kis jellemző róla, ami törli az addig itt mind. Bélpoklos lett. Most azért törli, mert egy élő halott, aki még mozog, de ideig, óráig tudott lenni ebben az állapotban, mert kiderült rajta az ő testén egy olyan betegség, ami abban az időben gyógyíthatatlan, és azzal jár, hogy az ember érzéketlenné válik, és elveszti lassan az ő végtagjait. Ez a hadseregparancsnok a történetben hall egy megoldásról. A megoldásról tudnilik, hogy Izraelben, a másik országban van egy gyógyító, Elizeus. Ezt a hírt attól a kislánytól hallja meg, akit az ő csapatai raboltak el Izrael földjéről, az ő szüleitől, és jelenleg Námán házában az ő feleségének a szolgáló lánya. Nagyon érdekes a történet fonala, ahogy kibontja előttünk azt, hogy ez az ember, aki a pénzével, hatalmával és a tekintélyével sok mindent elért az ő életében, az ő gyógyulásában nemhogy nem működnek ezek az eszközök, de Isten folyamatosan abba kényszeríti bele, hogy az ő társadalmi rangján jóval alacsonyabb emberekkel tárgyaljon. Folyamatosan a hír egy szolga kislánytól érkezik. Utána ő a hír kapcsán megpróbál találkozni Izrael királyával, hogy őt kérdezze meg, hol van az a gyógyító, hol van az a proféta. Hát megint ugye akarná használni az ő pénzét, az ő befolyását, az ő kapcsolatait. De Izrael királya elküldi, hogy Isten vagyok én, hogy én gyógyítsalak meg, közben járjak, érted? Biztos csak okot keresel, hogy megtámadd a mi országunkat, hogyha visszautasítalak. És akkor eljut ez a hadseregparancsnok egészen Elizeus házáig, a vidéki prófétának a házáig, és nem, hogy a próféta nem jön ki, hanem ő is egy szolgáját küldi a hírrel, merítkezz meg 7-szer a Jordánban. Tehát ez a nagy tekintő ember, aki ugye a pénzében és a hatalmában látta azt, hogy el tud intézni dolgokat, szembesül, hogy egy zsidó szolga kislány adja a hírt. Egy vidéki, szinte ismeretlen prófétának a szolgája mondja az instrukciókat. Meg akarsz gyógyulni? Merítkezz meg 7-szer a Jordánban. Megsértődik. Azt gondolja biztosan, nem rangomhoz illő elbírálásban volt részem. Sarkon fordult és hazament, pedig sok kincset hozott magával. Ez is azt mutatja, hogy ki akarta fizetni az Istennek a kegyelmét, ki akarta fizetni az ő meggyógyulásának az árát. És harmadszor kikkel találkozik? A szolga kislány után, Elizeus szolgájának az instrukciója után, a saját szolgái könyörögnek és kérlelik, Uram, hát ha bármi nehezet kért volna tőled, ez az idegen izraeli proféta, hogy tedd meg a gyógyulásod érdekében, megtetted volna, igaz? Hogy ne tudnál belemerítkezni 7-szer a folyóba? És végül is elindul ez a magas, nagytekintű ember a gyógyulás útján, mert azt olvassuk az igében, lement tehát, és megmerítkezett 7-szer, hogy a teljesség van ebbe benne, ebbe a számba. 7-szer a Jordánba, az Isten emberének a kívánsága szerint. Akkor újra tiszta lett a teste, akár egy újszülött gyermeké. Újra tiszta lett a teste, akár egy kisgyermeké. Rangon aluli kérések, de mégis az Istentől származó hívás elhozta ebben az emberben azt, hogy megtörjön. És rájöjjön arra, hogy az az út, amin ő járt, ami a pénzzel elérhető dolgokat jelentette, ami a kapcsolatokon keresztüli előrejutást jelentette, az az ő életében egy olyan bálvány vagy akadály lehetett az alázat útján való elinduláshoz, amit úgy látszik, hogy Isten az ő bölcsességében egy különleges módon, egy különleges betegséggel kezdett el kézbe venni, gyógyítani. Érdekes Námán története, miért pont ő, miért pont egy idegen, egy szíriai, hogyha Izrael országából nézzük. Jézusnak is van egy mondata az Új Szövetségben erről, a magasra jutott, a nagyon megbetegedett, de mégis fölemelkedő emberről. Azt mondja Jézus a Lukács 4-ben, és sok leprás volt Izraelben, Elizeus próféta idejében, de egyikük sem tisztult meg, csak a szír Námán. Arra a kérdés, hogy miért pont ő, megmondom nektek őszintén, nem tudom. És valószínűleg a Biblia sem ad választ. Hogyha azt megkérdezzük Istentől, hogy miért pont engem vont ő közel, és miért nem mondjuk a testvéremet, vagy az unokatestvéremet, vagy miért nem a szüleimet, miért nem mást, miért én vagyok most itt, és miért nem más? A válasz az Isten kegyelme. És tudom, hogy ez nem egy olyan válasz, ami kipipálja a dolgokat, de mégis töltsön el minket hála, hogy az Isten az ő nagy szuverenitásában használja az ő kegyelmét azokon, akiken akarja. Ő így döntött, hogy ezt a szír Námánt gyógyítja meg, másokat pedig nem. Jézus is sorra járta a falvakat, és bizonyos embereket megszólított, meggyógyított, másokat meg nem. Amit mi tudunk tenni az életünkben, hogy a hírt azt elmondjuk, és hívjuk az embereket a gyógyuláshoz. Hívjuk az embereket arra, hogy találkozzanak az Istennek a szeretetével. A vége fele szintén egy bibliai referencia az 1 Korintusból, hogy Isten azokat szólítja meg, azokat választotta ki, akik a világ szemében nem előkelők, sőt lenézettek, és a semmiket, hogy semmiké tegye a valakiket, valamiket. Persze úgy indítja Pál apostol ezt a gondolatmenetet pár évvel korábban, hogy nem sokan vannak közöttetek, akik a világi mérce szerint előkelők. Nem sokan, de azért lehetnek. Olyan jó, amikor keresztény körökben is vannak olyanok, akik sikeresek, hitelesek, nagy dolgokat tettek le az asztalra, a tudomány, az üzleti élet, politika vagy egyéb területeken. De talán ez a kisebbség. A többség azok olyan emberek, akik, most a történetre visszautalok, gyerekek, vagy szolgák, vagy idegen népnek a tagjai, kicsit olyan hátrányos helyzetben levők. És miért? Azért választja ki Isten gyakran a lenézetteket, a semmiket, hogy semmiké tegye a valamiket. Hogy egyetlen ember se dicsekedjék az Isten színe előtt. Az ő munkája az, hogy ti, hogy mi Krisztus Jézusban vagyunk. Az utolsó gondolat Námán története kapcsán, ami segít nekünk az új szövetségre, Jézus Krisztusra gondolni, kis és a nagy szenvedő szolga. Námán történetében, ami egy happy endes sztori, így is mondhatnám, meggyógyul egy leprás, mégiscsak van valaki, aki megfizette ennek a gyógyulásnak az árát. Érdekes mód, még a nevét se tudjuk, annyit tudunk, a Biblia egy rövid két igeversben tárgyalja, ez egy kislány volt. Az ő története a következő. Egyszer kivonult néhány arám rabló csapat, valószínűleg Námán küldte őket, ugye ő hadseregparancsnok, az arám az azt jelenti, hogy szír, tehát Izraeltől északabbra levő törzsek, és foglyul ejtettek Izrael országából egy kis leányt, aki Námán feleségének lett a szolgáló leánya. Ez tehát az ő története, ahogy belekerült az ő ebbe a helyzetbe. Ez így szólt úrnőjéhez, bárcsak eljutna az én uram a samárai profétához, az majd meggyógyítaná bélpoklosságából. Hát nem ezt gondolnánk elsőre. Lehet, hogy elvesztett a családját, lehet, hogy a szeme láttára halt meg ott az ő édesapja, amikor mondjuk a rabló csapatok jövetelekor próbálta védelmezni őket, amikor elrabolták. Lehetett volna az ő szívében bosszúvágy, hogy csak azért sem mondom el az én uramnak azt a megoldást, amiről tudom, hogy segíteni fog. De ő így szólt úrnőihez, bárcsak eljutna az én uram a samári profétához, Elizeushoz. Ez a kis szenvedő szolga, ez a kis leány, aki megfizette annak az árát, hogy hasznos legyen, így is mondhatnám. Ez egy előképe, ő egy előképe a nagy szenvedő szolgának. Sok ilyen történet van a Bibliában, de most ebből ez ragyog föl nekünk. A nagy szenvedő szolgának, aki az Úr Jézus Krisztus, akiről ezt írja az Ézsaiás 53, ami egyébként egy olyan igeszakasz, amivel nem tudnak mit kezdeni a zsidó vagy rabbinikus szövegmagyarázók sem, mert még az Ézsaiásban korábban levő szolga alakokkal, proféciákkal valahogy tudnak mit kezdeni, és párhuzamba állítják esetleg Izraellel. Ebben az 53. részben, ami talán az egyik leghíresebb messiási profécia, ide sehogy sem tudjuk behelyettesíteni egy népet. Itt konkrétan egy személyről van szó. Itt konkrétan egy olyan valakiről van szó, aki a népéért szenved, de mégsem ő követte el azokat a bűnöket, amiért majd szenvedni fog. Egy különleges személy, és találgatnak, hogy ki lehet az. De mi tudjuk, hogy az Úr Jézus Krisztus, akit az Isten elküldött, akiről így ír az ige, pedig a mi vétkeink miatt kapott sebeket, bűneink miatt törték össze. Ő bűnhődött, hogy nekünk békességünk legyen. Az ő sebei árán gyógyultunk meg. Mindnyájan tévelyektünk, mint a juhok, mindenki a maga útját járta, de az Úr őt sújtotta mindnyájunk bűnéért. Van tehát egy helyettes áldozatot bemutató alak, egy nagy szenvedő szolga, amire mutat ennek a kislánynak az élete kicsiben. Kis és nagy szenvedő szolga. Ebből a történetből szerintem ez a csúcspont. Lépések, mielőtt átismételjük röviden a bevezető igéket, és pár kérdéssel tudunk majd elindulni a kis beszélgetéseinkben. A bálványaink kapcsán, és olyan érdekesnek találom az Isten útjait, hogy a bevezetőben is hallottunk egy pár lépést, három elemet, és itt is az van előttünk, hogy felismerni fontos azokat a területeket az életünkben, ahol ott vannak bálványok, aztán elismerni, és lecserélni az Istennek a segítségével. A szent csere az azért lehetséges számodra, mert Jézus Krisztus helyettes módon kifizette, meg előlegezte mindezt. Az igék újra, amik előttünk vannak, mielőtt beszélgetünk és hozom a kérdéseket, az ugyanaz, amikre hívta az Isten Nabukodonozort, felfuvalkodott gazdag királyt, amire hívta az Úr Námánt, a sikeres, ám de beteg hadseregparancsnokot, hogy ismerje meg, hogy ismerjék meg, hogy az Úr a mi Istenünk, egyedül az Úr, halljuk meg ezt mi is. Illetve testvéreim, őrizkedjetek a bálványoktól. Ha már megismertük őt, mint egyedüli, igaz és élő Úr az életünkben, akkor sincs befejezve a történet. Folyamatosan résen kell lennünk, és szemmel kell tartsuk a mi szívünket, ugye, mert onnan indul ki az élet, hogy a mi szívünk az mire vágyik, mikhez kapcsolódik, miket tart fontosnak, mitől remél végső biztonságot, fontosságot, figyelmet. Ez lenne az első kérdés a most következő beszélgetéseinkhez, és utána lehetne arról beszélgetni, arra hívlak téged, hogy próbáljuk megfogalmazni, hogy mik azok a felszíni és alatta rejlő bálványaink, amiket akár az elmúlt hónapokban, vagy akár most felismerünk. És amikor ezt kimondjuk, akkor segít ez világosságra hozni ezeket a területeket. Harmadik, hol jársz a felismerés, elismerés és lecserélés útján? Isten épp most mit végez a te életedben? Ha van bármilyen bizonságod, az, hogy megosztod, majd most a kis csoportban biztos vagyok benne, hogy bátoríthatsz másokat. És úgy, mint ez a kislány, a kis szenvedő szolga, Isten valamilyen szinten az ő gyermekeit belehívja ebbe. Belehívja abba, hogy kezdjünk el úgy gondolkodni, hogy kifele tudok szolgálni. Kifele tudok áldozatot meghozni azért, hogy az Istenhez közelebb kerülhessen. Mit tudok szolgálni, mit tudok megtenni, hol lenne ez a hely, hogyan, mikor. Ezek a kérdések segítsenek most bennünket, hogy 10-15 perc rendelkezésünkre áll, körülbelül félig, hogy ott, ahol ültök, kisebb csoportokba, tudjunk reflektálni a hallottakra. Szeretnék most imádkozni, Isten áldását kérni az elhangzottakra, és áldását kérni a csoportbeszélgetésekre is. Uram, olyan jó az, hogy te nyilvánvalóvá teszed, hogy te vagy az egyedüli Isten, és figyelmeztetsz arra, hogy bálványok azok összedőlnek, azok nem tartósak. Mégis a mindennapokban olyan nehéz ezt alkalmazni, Uram. Olyan nehéz elengedni a kapcsolatainkban rejlő dolgokat, amiket remélünk azoktól. Olyan nehéz a pénztől, a hatalomtól, a sikertől szabadulni, mert sok mindent remélünk ezektől a területektől is. Olyan könnyű, Uram, pénzzel, egy bankkártyával, vagy egy kapcsolatrendszerrel elintézni dolgokat, és gyakran meg tudunk feledkezni rólad, aki az életünk ura vagy, és igazából te tartod meg a mi életünket, nem pedig ezek az egyéb dolgok. Uram, segíts helyre tenni ezeket a területeket, jó eszközként tekinteni a sikerre, ami téged dicsőít, a pénzre, ami téged dicsőít, de ne legyen semmiképpen sem bálvány. Kérlek, áld meg most a kis csoportos beszélgetéseinket, hogy ami szerinted való, meg tudjuk osztani, és tudjuk bátorítani egymást hite által épülni. Amen.